Szóval akkor én kaptam állítólag a rossz témát, vagy az unalmas témát, vagy nem tudom. Hozzáteszem, hogy múlt hét szerdán hívott föl az Eszter, hogy akkor jövök, mert megbeszéltük már hónapok ezelőtt, hogy jövök, és de jó lesz. És én azt hittem, mivel egy előadásom után kértek föl, hogy az előadásom témájába kell majd idejönnöm, ami a szégyen volt. És akkor mondta a telefonban, hogy hát akkor várunk téged, nagy szeretettel, ugye kínos helyek, vagy nehéz helyek a Bibliában. Kényes témák a Bibliában. És megbocsájtás. Hát én ott teljesen lefagytam. Tehát, hogy megbocsájtásra 6 nappal előtte, hogy fogok én fölkészülni? Ez egy akkora téma, ez egy olyan nehéz. De ezt ő is mondta egyébként, hogy tudja, hogy ez nehéz. Úgyhogy én sem tudom, hogy honnan fogjam meg, hogy lehet ezt igazán jól elmondani. Hiszen valami nagyon alapvetőről van szó, tehát mindannyian nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy az mi, vagy illetve hallottunk már róla, meg gondolkodtunk róla. Másrészt viszont egy olyan dolog, amit mindannyian egy kicsit... Talán nem is teszünk annyira az életünk középpontjába, túl hétköznap is. Most ez az egész, amit most majd tenni fogok, ezt remélem, hogy ki fog futni valamire, ami segít nektek, hogy ez gyakorlatban ez a dolog működjön az életetekben, a megbocsájtás. Hadd olvassam fel a mai textusunkat. Majd, igen, ez a textus. Én ezeket most tanultam az Esztertől, hogy mi a lekció és mi a textus. És ugye ez a már gazdagabban megyek haza. Szóval. A textus az János evangéliumából, ugye az első fejezet 14-18. Az ige testéle közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Nagyon érdekes ez, hogy azt mondja, hogy a törvény adatot, amire azt gondoltam, hogy az az igazság, a törvény Mózes által adatot, de Jézus által jött el az igazság, és Jézus által jött el a kegyelem. Egy történettel kezdem. Én 10 éve vagyok házas, csütörtökön lesz a 10 éves házasság évfordulónk, már készülök, már homát fogunk enni, már gyerekeket lepasszentoltuk, már minden megvan, úgyhogy nagyon lesz, és egyébként teljesen fura, hogy én még nemrég egyetemista voltam, mit keresek ebben a cipőben, hogy a 10 éves házasság évfordulóra készülök. De mint minden házasságnak, az enyémnek is voltak, és talán lesznek is, hullámvölgyei. Nem kevés, és nem ez a téma, de biztos örültök, ha elárulok egy-két titkot erről. Az házasság első néhány évet áll a legdrasztikusabb, hogy úgy mondjam, akkor elég sok kellemetlen helyzetbe tud belefutni az ember a feleségével. Ebben az időben történt egy igen kellemetlen szituáció. Engem, a feleségem leköltöztetett a kanapéra. És ezt a következő tudom elmondani, hogy ez szerintem ezen minden férfinak egyszer át kell menni. Lányok, készüljetek! Ez nekem egy gyógyító erejű kanapén alvás volt. Tehát már eleve az a szituáció, hogy engem ott ágyaz. Én tudtam, hogy itt most fordulóponthoz ért a mi házasságunk, illetve az én életem. Egyrészt nagykorúvá lettem, mint férfi, másrészt tehát bekerültem abba az elite klubba, ahol gyakorlatilag minden férfi egy ponton az életén bekerül. Másrészt viszont valami dolog van, amivel foglalkozni kell. A helyzet az volt, hogy volt egy konfliktus a feleségem és az édesanyám között. Klasszikus. Az anyós menny reláció, igen, tehát ez egy kikerülhetetlen dolog, mert két anyós van, tehát egyik biztos, hogy valahogy egyik az nem fog működni. Tehát ez nem is szentírás, amit mondok, nálunk ez így volt. Ebben a szituációban volt egy visszatérő elem, a feleségem folyamatosan úgy élte meg, hogy én nem állok ki mellette. Hanem én igazából, amikor ott vagyunk nálunk, akkor én nem igazán vállalom őt föl. Ez is egy elég klasszikus dolog, ez egy másik prédikáció, egy másik tanítás eleme lehetne. Az érdekesség inkább az volt, ez egy nagyon nagy pofon egy férfinak, amikor igazából érzi, hogy itt most élet-halál. Tehát vagy az anyámat, vagy a feleségemet fogom választani, de mind a kettőnél tisztában, vagy mondjam, mind a ketten tisztán kifejezték azt, hogy e között most választani kell. Ez egy nagyon egyszerű, ez innétől kezdve egyébként a gyógyulás. Ugyanis, hogyha egy férfi, vagy egy ilyen helyzetben például valaki választás elé kerül, akkor dönteni fog, az Isten ebbe ad lehetőséget, hogy elhagyja az férfi anyját és apját, ragaszkodik feleségéhez. Tehát nem volt kérdés, hogy kihez kell ragaszkodnom, a kérdés inkább az volt, hogy hogyan. A problémát A probléma volt viszont egy nagyon-nagyon nagy érdekes, a problémák volt egy nagyon nagy érdekes következménye, az az, hogy, hogy nekem ez indított el az életemben azt, hogy meg tudtam bocsájtani az édesanyámnak. És a furcsa az az, hogy nem azért, mert gondoltam, hogy ez lenne a probléma kulcsa. Én, ez volt a legnagyobb érdekesség, a feleségem nem költöztet le, sosem tudom meg, hogy nekem meg kell bocsájtanom az édesanyámnak. És ez egy nagyon furi dolog, hogy a megbocsájtás az az, amivel kapcsolatban az egyik legnagyobb félelem, vagy az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy rendkívül hétköznapi a mi keresztény életünkben, mint fogalom. A megbocsájtás az az, amit ti az első pillanatok kezdve, hogy keresztények lettetek, tudtok, hát bűnbocsánat, már benne van a szó. A megbocsátás a kereszténység egyik központi eleme, lényege, középpontja, nem lehet nélküle élni. És ez a dolog egy kicsit hétköznapivá teszi a megbocsájtást, és ebben van egy veszély. Valahogy úgy kezdünk el gondolkodni a megbocsájtásról, mint ahogy az imádság is mondja, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, tehát enni kell, megbocsájtani kell. Ez egy dolog, ahogy a kenyeret levágom, egy szelet kenyeret vágok ma, és mint keresztény ember nyilván bocsánatot adok reggeltől estig az embereknek, ezért vagyok keresztény. És a helyzet az az, hogy a megbocsájtás könnyűvé válik, erőtlenné válik, vagy inkább azt mondom, hogy azzal válik erőtlenni, hogy azt kezdjük el gondolni róla, hogy ez egy egyszerű dolog, vagy ez egy hétköznapi dolog. Előveszem a lejegyzeteimet, mert azért rájöttem, hogy ezt fejben nem fogom tudni így elmondani. Azért ez nagyon szép lett volna. Biztos, ti is hallottatok már ilyen tanítást, hogy a megbocsátás csak egy döntés. Egy egyszerű kis döntés. És hogy hozd meg, és akkor a dolog az menni fog tovább. És nem arról beszélek, hogy nem lehet az. Nem arról beszélek, hogy nincs olyan helyzet, ahol tényleg döntened kell, és ez a dolog gyakorlatilag utána valamilyen módon megoldódik. Arról beszélek, amikor először kenődsz fel azon a falon, hogy a megbocsátás ez nem ennyi. Hogy nem működik a tétel, hogy a megbocsátás egyszerű és hétköznapi. Hanem az történik, hogy piszkosul nehéz dologat állt szembe magad, amivel azt sem tudod, hogy kezdjél bele, és nem is igazán tudod, hogy hogyan kell. Én azt hiszem, akkor jöttem észre, és akkor hallottam először arra, hogy a megbocsátás nehéz, amikor először láttam egy olyan ember, akinek volt mit megbocsájtania. Mert nem az a megbocsájtás, amikor ugye összekap két keresztény tesó, vagy a testvéreddel a családban megbántjátok egymást, hanem a megbocsájtásnak az a fajtája, amit egy, már nem fogom, az a baj, hogy történet miatt tök jó lenne, de nem tudom, szóval tucik meg a hutuk összevesztek, és egy nagyon komoly népirtásba keveredtek ugye Ruandában. Biztos halltatok erről. Nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon sok ember halt meg. És abban a dologban rengeteg, a társadalom megsérül. És emlékszem arra, amikor egy keresztény, valamelyik törzshöz tartozó, már ez a baj, nem tudom melyik, ember fönt állt, és azt mondta, hogy ő rájött arra, hogy benne egy ilyen mérhetetlen harag és gyűlölet van ezek felé, az emberek felé, a másik törzsbeliek felé. És azt mondta, hogy ő elmegy, és ő ezzel most valamit fog kezdeni. És bezárkózott egy házba, és azt mondta, hogy Isten elő ezt most végignyomja. És azt mondta, hogy ő egy hétig, azt mondta, hogy pokoli nehézségeket, fájdalmat élt át, és egy hét múlva tudott kijönni, és azt mondta, hogy most valami történt, megváltozott bennem valami. Utána ráadásul ez akkora változás volt az ő életében, hogy elment a börtönbe, és neki vallották meg a különböző bűneiket azok az emberek a másik törzsből, akik végre vártak egy olyan hutúra mondjuk, aki meghallgatja őket, hogy megszabaduljanak attól a tehertől, amit tettek. És iszonyatos nagy helyreállás és egy ilyenfajta, nem is tudom, egy ilyen gyógyulás indult meg a börtönbe és a törzsek között ezen az egy figurán keresztül, és ezért hívták meg, hogy tegyen bizonságot a MEGDESZ egyik ilyen nemzetközi konferenciáján. Szóval akkor én már láttam, hogy igen, tehát hogy valószínűleg én ezzel a fajtájával a megbocsátásnak nem találkoztam. Számomra a megbocsátás az volt, hogy haragudtam egy-két emberre, meg nem tudom, úgy elengedtem a dolgokat. A megbocsátással akkor találkoztam először, amikor találkoztam azzal a dologgal, amikor valamit meg kellett valóban bocsájtanom. És én erről szeretnék beszélni, erről, hogy itt akkor elkezdtem gondolkodni, hogy miért ilyen piszkosul nehéz, és miért gondoltam, hogy ez egy ilyen hétköznapi dolog. Az egyik dolog, amit itt felolvastunk, abból is látszik, hogy Jézus, ezt már kívülről tudjuk, kegyelemmel és igazsággal jött el a világba, és hogy nagyon fontos, hogy igazsággal együtt. Én néhány dolgot összegyűjtöttem, hogy szerintem miért különleges, csoda és szinte ajándék az, hogy az ember meg tud bocsájtani. Voltam egy beszélgetésen, belekeveredtem a beszélgetésbe egy evangelizáción egy muzulmánnal. És az nekem nagyon sok mindent megvilágított abból, hogy milyen az én Istenem, hogy vitatkoztunk Allahról és Jahvéről. Ez nem fontos, Allah és Jahvé nem ugyanaz. Egy kereszténynek, meg az apologéták is azt mondják, hogy nem fontos, hogy a muszlim is tudja. Nekünk nem torz képünk van Allahról, Allah egy másik Isten. Na most eleve így kezdtünk el vitatkozni, hogy akkor én elmondom, milyen Jahvé, te elmondod, milyen Allah. És mondtam, hogy hadd kérdezek veled egy kérdést. Ott van egy nő, akinek megöli a fiát egy gyilkos. Mit mond Allah a nőnek, az anyának? És azt mondja az a muzulmán, hogy az Allah azt mondja az anyának, hogy menjen, és álljon bosszút. Szemet szemér, fogad fogér, van joga megölni, ha akar megbocsájtad, de ha nem, akkor joga van megölni a gyilkost. Mondom, jó. Akkor a gyilkost mondjuk elkapják, és képzeljük azt el, hogy ez a gyilkos muzulmánná válik. Allahhoz fordulott a börtönbe, még mielőtt kiszolgáltatnák az anyának. Allah megbocsájtja neki. Azt mondja, hogy teljes mértékben. Miért ne bocsájtana? Hiszen ha ő már muzulmán, akkor Allah befogadja, mint az ő gyermekét. Mondom, jó. De akkor mi van az anyával? Mondom, most az anyának mit mond Allah? Tehát, hogy az anya gyilkosa most él, és az anya gyilkosa van, hogy tud az anya valamilyen módon megbékélésre találni azzal kapcsolatban, hogy az egy fiát megölték. Ó, hát ez nagyon egyszerű, továbbra is megölheti az anya. Hát de mondom, most bocsájtott meg neki Allah. De mondta, hogy igen, de a bűneinek van következménye. És akkor jöttem rá, hogy Allah nem tudja ezt a problémát megoldani, hogy egyszer legyen igazságos, és egyszer legyen kegyelmes. Ő nem tud bocsánatot adni, úgy, hogy igazságos marad, vagy nem tud igazságot szolgáltatni, úgy, hogy kegyelmes marad. Mert gondoljatok csak el, hogy én nem értem, hogy ez a bűnbocsánat, amit kapott ez az ember, ez ennyire gyenge. Tehát nem tudja őt a halálbüntetéstől megóvni. Másrésztről mi is érezzük. Ha viszont csak úgy megóvja a halálbüntetést, akkor mi történt a tettével? Most elmondom, hogy gondolkodik egy keresztény nő, ha megölik a gyerekét. Mondom, úgy gondolkodik, hogy első, nincs jogom revansot venni, mert isteni a bosszúállás, majd ő megfizet. Tehát van egy óriási bizalom, és egy nagyon fontos hozzáállása Istennek, ami nincs meg Allahnak. Azt mondja, hogy én bevonódom. Nem fogom ezt az egészet kívülről, hogy rendezzétek le, adok néhány útmutatást, és akkor majd valami lesz. Az első dolog, hogy ez rám is tartozik. Bevonódom. És azt mondja, hogy a legnehezebb helyen vonódom be azon, hogy most ezt hogyan lehet igazságosan elintézni. Mert nem gondolja, hogy nekünk ez megy. Utána azt mondja, hogy mi van akkor, ha megtér ez a bűnös. Akkor azt mondja a nő, hogy nincsen semmi baj. Mert ha megtér, akkor ő nem érzi igazságtalan ezt a dolgot, mert hogy lehet Istenhez megtérni? Úgy lehet megtérni, nincs olyan ember, aki el tud jutni Istenhez egy ilyen bűn után, hogy ne kelljen szembenéznie a vétkeinek a súlyával, hogy ne kelljen megnézni, hogy milyen isteni árat kellett ezért fizetni. Hogy ez nem csak egy ilyen, ez csak egy adok egy megbocsájtást, hanem egy irtozatos teher, és egy irtozatos fájdalom van mögötte, hogy ez a megbocsájtás megtörtént, és ezért a keresztény anya teljesen nyugodt a fel, hogy ez a férfi átélte, és megértette a bűneik a súlyát. Mert azért halt meg a Jézus, azért halt meg Isten, hogy megmutassa az igazságát. Megmutassa ennek a mélységet. Tehát Istennek nem probléma feloldani ezt a egyenletet, egyedül csak annyit kellett ugye tennie, hogy fölvállalta, hogy ő meghal. Ez nagyon fontos, mert ebből néhány dolgot láthatok a megbocsátásra. Az egyik az, hogy a megbocsátás nem lehet egyszerű, nem lehet egy hétköznapi dolog, hogyha Isten be van vonódva. Nincsen olyan inzultus a Földön, nincsen olyan kapcsolati dolog, amiben megbocsátásnak van helye, amiben Isten ne lenne személyesen bevonódva, mert ő kapcsolati Isten, és ő eleve úgy gondolkodik, hogy minden ilyen dolog rátartozik, minden bűn rátartozik, ezek az ő teremményei. Tehát Isten bevonódik, tehát hogy lehetne egy megbocsátás dolog, egy másodrangú dolog, ha eleve már egy harmadik személy is benne van, mindig benne van. Akár tudod, akár nem, Isten saját maga bevonódik, kapcsolati. A másik nagyon érdekes az, hogy az igazság benne van. Tehát az is erős és nehézé és súlyosá teszi a megbocsátást, nem az, hogy ezt majd ebből esnem kell. Hogy hol van a... Bocsánat. Lehet, hogy azt a papírnapot elhagytam, akkor ezt nem tudjuk. Meg soha. Igen. Az, hogy láttátok azt, hogy Isten az Allahhoz szemben nem enged az igazságból. Ő nem engedhet az igazságból. Ez neki nem lehet könnyű. És éppen ezért, mert ő igaz. És az, az, hogy ő igaz, azt jelenti, hogy igazságosan cselekszik. Tehát valójában az történik, hogy C.S. Lewisnak itt van egy idézet, amit felírtam, ő mondta azt, hogy a menny előbb elviselne egy üres tront, mint egy igazságtalan Istent. Tehát Isten igazságos, és az igazság ott van az útban. Nem tudsz vele mit kezdeni. Az akkor is megtörtént, ha valami inzultus történt, vagy valami történt két ember között, az igazság ott van. És az történik, hogy ha az igazság azt mondja, hogy itt jogos az ítélet az egyik emberem, akkor az az ítélet, az megtörténhet. Most mondta Jézus, ha valaki azt mondta, hogy bolond, méltó a törvényszékre, az ítéletnek joga van. És ezt az ítéletet, mivel megszületett, mivel van igazság, ezt nem lehet visszavonni, csak ha valaki szenved, ha valaki kárt szenved. Isten ezt úgy oldotta meg, hogy ő szenved kárt. Hogy azt mondta, hogy az elítélt ne ítéljen, az elítélt ne kapja meg az ítéletet, ezért nekem ezt magamra kell venni. És hogyha ez így van, ez azt jelenti, hogy mindig az igazság súlyt ad a megbocsájtásnak. Nem tudom, hogy tudtok-e követni, nem tudom, hogy sikerül ezt így összerakni. De szerintem semmi olyan dolgokra nem veszek, amit magatok nem tudnátok, csak próbálom azt a... Hadd vegyem ezt, mert fölvettem már, hogy református, és akkor zakó, de egyébként soha egy papucsba akartam jönni, csak... És most egész nap azt mondom, hogy mert reggel óta benn vagyok, hogy Istenem, a sarom, azt ha abban lehetnék, a saromban egy pólóban és egy rövid nadrágban, de nem baj. Szóval... Meg volt a megtiszteltetés, most akkor hadd vetközöm. Szóval... Szóval a harmadik dolog, tehát az egyik az, hogy Isten kapcsolat is súlyt ad a bebocsátásnak, mert bevonódik. A másik az, hogy igaz, bigró, tehát bevonódik itt is. A harmadik az az, hogy minden földi inzultus, minden bűn, amit elkövetünk egymás felé, a Biblia szerint az egyben inzultus Istennel szemben. Az ott van egy, tehát inzultáljuk Isten. Olyan ez, hogy ha valaki egy másik emberrel összevesz, akkor egyben Istennek a gyomrába is belerúgott egyet. Mit érez Isten? Haragot. Az inzultus az azt jelenti, hogy Isten haragszik. Tehát Istennek haragja van. Ez az a harag, amivel valamit kezdenie kell. Tehát nem csak annyi történik mi a földi kapcsolatainkban, hogy jogi értelemben nem voltunk korrektek, és az isteni bíró kiadja azt, hogy srácok, jogi értelemben nem voltál jó, úgyhogy elmarasztallak, hanem apaként azt mondja, hogy dühös vagyok. Értem. Ha nem így lenne, akkor nem érezhetnéd az a szeretetet. Elmondom, hogy hol jöttem erre rá, és miért tartom ezt írtó fontosnak, hogy Isten haragszik, és a haragja van. És írtó felszabadítónak. Tanulmányoznom kellett az engesztelést, egyszer egy teológián, és vannak olyan keresztények, vagy vannak olyan professzorok, akik azt mondják, hogy az engesztelésben Isten soha nem haragudott. Ő nem igazán haragudott az emberre, hanem Jézus igazából kifizetett egy árat, stb. Penitencia, szóval sokféle elmélet van arra, hogy mi történt a kereszten, és az csak, hogy harag van, az csak az egyik elmélet. Valaki azt mondja, hogy ez teljesen fals, és nem csak így történt. És emlékszem arra, hogy én ezeket tanulmányoztam, és próbáltam keresni a fogást ezeken az elméleteken. Mindig úgy éreztem, hogy félig igazak, félig nem. De olyan érdekes elméletek voltak, és akkor sétáltam az utcán az én terhes feleségemmel, akkor egy hógolyó pofán nyomott. És akkor oda néztem, és angol tinédzserek, mert ez Anglia volt, és esett a hó, tehát ez érdekes, úgy gondolták, hogy ez jó móka megdobálni. És ezt jobban tudjátok, angol tinédzserek nem furák, de hogy ők ilyenkor inzultálják, megint ezt a szót, az embereket az utcán. Megdobálják őket, pofán találják őket, és akkor ilyenkor mindenki elnézni ezt nekik, hogy tinik, meg végre esett a hó Angliában. És én úgy voltam vele, hogy én nagyon mérges lettem. Tehát én is oda mentem, és úgy éreztem, hogy valamit kell kezdem haragom, és elkezdtem úgy koordinálni, amire még megdobáltak. És akkor utána ez egész, és egy olyan 2-3 órán keresztül dühöngtem, hogy egy terhes feleségem csúszik a kő, bármi történhetett volna, és így ment végig. És akkor jöttem rá, hogy teljesen természetes módon lettem haragos. És ezzel nekem valamit kezdeni kell. És teljesen hülyeség, hogy ezt kivesszük az egészből. Ha valaki, én emberként, ha engem bántanak, benne ez haragot szül. És Isten azt mondja, hogy ő is ilyen. Ő a bűnt abban, hogy igazságos, és abban, hogy érzelmi. Ő egy lény, aki érez, és bevonulik ebbe az egészbe. Ő érzi a haragot. Ő átéli a haragot. Ez azért fontos, mert... mert miért? Ja, nem tudom. Tehát nehéz az, hogy kicsit kalandozgatok, hogy most nem talán vissza a saját érzetem, ez de nem baj. Szóval megoldjuk. A lényeg az az, hogy az Isten bevonódik, az Isten igazsága jelen van, és az Isten haragos. És ezek a dolgok mind különböznek attól, ami Allahban van. Istennek ezt meg kellett oldania, és erről szól a kereszthalál. Na most, amikor ezeket én itt átvettem, akkor egy dolgot már be tudtam nektek bizonyítani, hogy ez nem igaz, hogy a megbocsátás, ez egy hétköznapi dolog. Istennek nem hétköznapi, és ez tőle jön, hogy ez van. Viszont még valamit tanulhatunk ezekből, az az, hogyha ő neki ez így van, akkor lehet, hogy ez nekünk is így van. Akkor, hogyha te meg akarsz bocsájtani, és igazából valami komoly dolgot meg kell bocsájtani, akkor ezt nem fogod tudni csinálni félváról. Nem tudod azt csinálni, hogy ez nehéz, ezt elengedem. Mert igazából félhetsz attól, hogy csak elfojtod. Félhetsz attól, hogy csak félesöpröd. Félhetsz attól, hogy csak kisebbíteni akarod. De a helyzet az az, hogyha te valamit meg akarsz bocsájtani, hogy teljes embert fog kívánni. Teljes lényedet. Nem lehet, annak neki kell fordulni, és azt mondja, jó, akkor én ezek most nekiállok. Ezzel dolgozik el, ez minden, a teljes lényünket kívánja. Bevonódunk. Nem tudunk másodlagosan gondolni rá. Bevonódunk. És sokan már itt elbuknak, nem vonódnak be. Azt mondják, hogy jobb, egyszerűbb az, hogyha ezt most inkább tovább lépek. Nem érdekes. A másik az, hogy az igazság nélkül nem megy. Ha Istennek lehetetlen az igazság nélkül megbocsájtani, Allahnak úgy tűnik lehetséges, akkor neked miért lenne lehetséges? Ez annyira nagy kérdés, hogy tudjátok azt, hogy az keresztény apologétákat leginkább ilyen kérdések érik. Ha én bárkinek simán megbocsájtok, akkor Istennek még kellett a saját fiát molesztálni és megölni a kereszten, ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsájtani. És ez egy olyan komoly kérdés, hogy ezt már a muzulmánok például 1000 évvel ezelőtt föltették, és Anselmus egy egész izét írt róla, egy egész értekezést, ahol próbálja megoldani ezt a kérdést. Miért kellett Istennek ilyen utat választani? Miért nem bocsátott meg csak úgy? Azért nem, mert az igazság ott van. Azért, mert igaz. És az nagyon fontos, hogy te sem tudsz csak úgy megbocsájtani. És erről mindjárt lesz még szó. Szóval sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy egyszerűen csak megbocsájtok, és akkor elengedtem, de én nem hiszek ezekben. Én azt gondolom, hogy csak úgy megbocsánat, és csak úgy elengedni nem lehet. Azt gondolom, hogy ha nem veszem számba, hogy mi történt, akkor az nem, valaki kárt szenved, valami nem történt meg, a helyreállásban valami nem igaz. És a harmadik, az ami nagyon érdekes, amiről Isten haragjáról mondtam, az a mi életünkben a harag. Az én meglátásom szerint nem mindig, de az esetek egy jelentős részében harag is jelen van a megbocsájtás folyamatában. És ez egy nagyon kényes téma, mert ti velem együtt, keresztényként, ez az a téma, ahol azt gondoljuk, hogy ez egy ingoványos. Most, és ezért válaszoltam ezt lekciónak, hogy Jézus is mintha azt mondaná, ott csengnek a füleinkbe, hogy Jézus is mintha azt mondaná, hogy haragudjatok, vagy ne haragudjatok, mert hát az már gyilkosság, és nem szabad haragudni. És ezért az van, hogy nekünk különböző kicsi ügyes technikáink vannak keresztényeknek, hogy hogyan kerüljük el azt, hogy haragudjunk. Az egyik például ugye az igazság megváltoztatása, tehát hogy nem úgy történt a dolog, vagy stb. Viszont sok minden. És az a lényeg, hogy csengnek a fülünkbe ezek a dolgok, hogy gonosz dolog a harag. De az a lényeg, amiért ezt a verset is választottam, és amit nagyon kiszerettem volna fejezni, hogy ha egy kicsit a haragnál maradunk, hogy a harag haragot egyáltalán nem látom, hogy az Isten és a Biblia bűnnek mondaná, hiszen ő maga is haragszik, ő is tudja, hogy mi a harag, és nagyon összekapcsolódik az ő igazságával. Azt látom, hogy sokszor a versek inkább arra vonatkoznak, amit a haraggal kezdünk. Például az, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Időintervallum. Nem az a kérdés, haragszol-e, hanem hogy mennyi ideig. Hogy dédelgeted? Növezgeted? És mindannyian jól érezzük, hogy ez egy veszélyes, ingoványos terület. Mindannyian ismerjük a haragot, hogy az erőt ad. Nagyon sok ember a haragból él. A harag az, ami igazán az életének a mozgatórugója, és ezért dédelgetik a haragot. És én azt mondom, hogy a Biblia erről beszél, mint bűn, de arról, hogy a harag, mint bennünk létező dolog van, én ezt szeretném rehabilitálni. Szeretném, hogyha megértenétek, hogy haragudni lehet. Sőt, nagyon durva, de az oka, miért úgy gondolom, hogy fontos, mert a harag egy nagyon jó jelző annak, hogy hol tartunk a megbocsájtásban, hogy megbocsájtottunk-e, hogy van-e bennünk megbocsájtás. Még mielőtt tovább mennék, hadd rehabilitáljam az igéből is ugye haragot. Ugye itt van ez a történet, amit felolvastunk a lekciónak, hogy a harag az majdnem már gyilkosság, és az már méltó a törvényszékre, az ítéletre, aki már ilyeneket mond, az méltó az ítéletre, és ezért békülj meg hamar, hagyd ott a dolgaidat. Most a kontextus, az látjátok, hogy egy zarándoklat. Az a helyzet, amikor mennek föl Jeruzsálembe, és viszik az áldozati ajándékot, és azt mondja, hogy ha ott jössz rá, hogy valakinek panasz van ellened, menj vissza, és békülj meg vele. És utána azt is mondja, hogy békülj meg vele az úton. Az ellenfeledet békülj meg az úton. Ezek a zsidók néha nem egy, hanem több napig, vagy több hétig vándoroltak, míg eljutottak Jeruzsálembe. Tehát az a dolog, az a koncepció, ami bennünk van, hogy nem mert le a nap a haragunkkal, megint csak azt, hogy nem ezt akarta elmondani Isten. A harag dédelgetése bűn. Haragvó embernek lenni bűn. Ezt így fogalmaztam meg, bocsánat, hogyha pontosan akarom, hogy természetes dolog a halag, csak haragban élni nem természetes. És elmondom, hogy mondtam ezek, az a fontossága, hogy a harag jelez valamit a megbocsátásra kapcsolatban. Azt nem kell nektek mondanom, hogy az mennyi mindent jelez, hogyha valaki állandóan haragszik. Ismertek azokat az embereket, akik állandóan fikáznak, kivannak, meg ez a szemétláda, meg stb. És tele van haraggal, vagy a munkahelyén haragszik. Tehát nyilvánvaló, tök nyilvánvaló, hogy nem bocsájtott meg, hogy nem tudja, mi a megbocsátás. De én inkább egy másikról szeretnék beszélni, és ez egész keszekusza útnak ide, ez volt, amit ki akartam hangsúlyozni, hogy az is jelez valamit, ha nem tudsz haragudni. Mi magyarok nagyon ügyesek vagyunk abban, hogy felmentsünk másokat. Nagyon ügyesek vagyunk abban, hogy azt tartsuk megbocsátásnak, ha alázatosan ne elfedítjük az igazságot. Alázatosan nem leplezzük le a hazugságot. Alázatosan magunkra vesszük a másik bűnét. Mi magyarok nagyon ügyesek vagyunk abba, hogy soha ne bocsássunk meg senkinek azért, mert igazán soha nem haragudtunk. Igazán soha nem mondtuk ki, hogy egy szemétláda, amit velem csinál, ez egy hülye gyerek. Vagy amit te velem csináltál, az egy bunkó baromság volt, és elmondom, kiknek nem tudunk igazán megbocsájtani, a hozzánk legközelebb állóknak nem. Azoknak, akik a te életed első részében rengeteg bűn és gonoszságot, vagy óvatlanságból, vagy direkt elkövettek veled szembe, és neked már stratégiád van arra, hogy menj föl. Anyukádat, apukádat, testvéredet, nagypapádat, rokonaidat, barátaidat, mert ez a megbocsájtás. Föl kell őket menteni, elengedem, nem haragszom rá. A helyzet az az, hogy elmondom, hogy mit jelez az, hogy nincs harag. Az azt jelzi, hogy nincs igazság. És az azt jelzi, hogy nincs bevonódás, és az azt jelzi, hogy nem is bocsájtottál meg. És ezt visszafele akarom fölfejteni. Amikor az anyukámmal összevesztem, amikor én lefeküdtem a kanapéra, akkor én tudtam, hogy az anyukámmal össze fogok veszni. És azt is tudtam, hogy ebbe bele kell menni, mert a feleségem nem azt mondta, hogy rendezd a kapcsolatot az anyukáddal, hanem azt mondta, elmondta, hogy mit csináljak. Tehát konkrétan ezt fogod csinálni. És tudtam, hogy ez konfliktus lesz. És akkor elkezdtem konfliktusba kerülni az édesanyámmal, akkor rájöttem arra, hogy ő már engem 30 nem tudom hány éve manipulál. És hogy én erre mennyire vak vagyok. Isten jóságos ég. És egyszer csak rájöttem arra, hogy tehát hirtelen azzal, hogy konfliktusba kerültünk, ugye gyakorlatilag lelepleződött az igazság. Tehát más szóval a konfliktussal bevonultam. Lelepleződött az igazság. És találtok ki, mi történt. Égtelen haragra gerjedt. Eszméletlenül dühös voltam. Hónapokig dühös voltam. Egyszerűen felháborítónak tartottam, ami velem történt. És ennek a végén meg tudtam bocsájtani, és helyreállt a kapcsolatom az édesanyámmal, és a környezetében nem érzem hülyén magam, nem frusztrálom magam, stb. Ez egy történet, mélyen bele lehetne menni, hogy mi van, de rengeteg ilyen történetet látok a magyarokban, hogy ők fölmentik azt, aki vétkezett ellenük, fölveszik az alázatos pozíciót, mi vagyunk azok, akik megbocsájtunk, elengedjük, de valójában súlytalanul, valódi kegyelem nélkül, nem úgy, mint Jézus, aki eljött a világba, bevonódott kegyelemmel és igazsággal. És utána ez az egész ott lóg a levegőben, nem változik a kapcsolat valójában. Nem történt felszabadulás, nem történt gyógyulás. És a cserébe nem haragszunk az édesanyánkra, nem haragszunk azokra, akik bántottak minket, ahol esetleg is azt mondja, hogy itt most már nézz szembe ezzel a dologgal. Viszont elkezdünk haragudni másokra, a frusztrációkat azért kikerülte valami. Tehát a harag elkezd megjelenni, csak nem ott, ahol kéne. Tegint csak jelez valamit. Majd az egésznek egy ilyen nagyon érdekes része, hogy az végső soron az, aki az ember, aki csak nyel, kicsit nyel, és ezt tartja meg bocsájtásnak, aki azt gondolja, hogy ez az igazság, hogy igazából én tehetek mindenről, meg ez nem olyan nagy dolog, kicsinyítjük az ellenkeltetett dolgokat. Az ember egy idő után nem tud bocsánatot kérni, mert ennyit nem lehet nyelni. És a legnehezebb, amikor már ennyire össze vagy nyomva ettől a sok szutyoktól, hogy valakinek azt mondta, hogy én vagyok a hülye, és bocsáss meg. Tehát, mert az belehalsz, ha még egy valamit magadra kell venned. Vagyis, sokan ugye azt gondolják, hogy majd engem, én átélem a... Ez érdekes, a feleségemnél is így láttam, a mi életünkben is így volt, majd átéljük az Isten bocsánatát, meg megtanuljuk szeretni magunkat, meg majd valami különlegesen értékesnek éljük meg az, hogy milyenek vagyunk, és ebből az erőből megbocsájtunk majd másoknak. Mert nem, a helyzet az az, amíg nem tudsz, hogy mondjam, ezt nem akarom, sok esetben emberek azért nem tudnak maguknak megbocsájtani. Mert ott, ahol ellenük vétkeztek, ott nem tudtak haragudni, és nem tudtak egy igazi bocsánatra jutni. Nem tudták kimondani, hogy ott tőlük kell bocsánatot kérni. És végső soron ez képtelenített őket az egészet élni. És nagyon fontos az egészben, hogy nem az a feladatunk, Istennél lesz látom, hogy nem az a célja az Istennek, hogy ahogy mondtam, egy ilyen mechanikus valamit csináljon belőlünk, hogy tudom, hogy a kenyere enni kell, és akkor én most meg kell, hogy bocsássak, hanem egy olyan emberi akar minket formálni, aki készséges a megbocsájtásra. És ha elkezdesz ezen az úton járni, akkor egyszerűen olyan emberi válsz, aki folyamatosan egyre jobban, egyre inkább olyan ember, hogy érti, amikor ő ellene vétkeztek, és akkor kimondja az igazságot, és így tud megbocsájtani, és érzi egyre jobban, amikor ő vétkezel. És egyszerűen elkezd az igazság mentén valóban látszani, hogy hol van a helye a bocsánatkérésnek, és hol van a helye a megbocsájtásnak. Ha ezek összekeverednek, ha ezek nem bogozódnak ki, ha az igazság nem jelenik meg az életedben, ha a harag a haragtól óvakodsz, vagy akármilyen másoknál fogva próbálod az egészet elmismásolni, akkor nem történik meg a valódi bocsánat, és nem történik meg a valódi gyógyulás. Sokszor mondtam ugyanazt, elnézést a keszekuszaságért, én szerettem volna ilyen három pontos kálmi, vagy nem tudom milyen prédikációt mondani, de én azt éreztem, hogy ez nekem egy annyira nem is tudom, egy olyan téma, amit még soha nem mertem megfogni, mert úgy éreztem, hogy ez egyszerűen csak nagyobb, mint én. És a maga megbocsátás az egy tehát ez írtó fontos dolog az én életemben, hogy igazából én most először beszélek a megbocsátásról, amióta lelkész vagyok. És talán ez is benne van abban, hogy talán még nem teljesen tudom artikulálni pontosan, hogy van ez az egész, de azt remélem, hogy átjött, hogy a megbocsátás nehéz, illetve súlyos dolog, nem nehéz, súlyos dolog, több komponensből áll, dolgoznotok kell rajta, de az a dolog, hogy ettől válik hétköznapivá az életetekben. És hogyha hétköznapivá akarok tenni csak azért, mert hétköznapi, akkor igazából lehet, hogy soha nem is történik meg.